A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Románia gazdasági kilátásai 2026-ra vegyesek. A várakozások lassú, 1% körüli növekedést jeleznek 2025-höz képest, amit a 2025-ben bevezetett megszorító intézkedések és a magas költségvetési hiány okoznak. Bár a növekedés 2027-re gyorsulhat az uniós forrásoknak is köszönhetően, 2026-ban a fogyasztás és a reálbérek alacsonyak maradnak, és a lakosság fő aggodalmai az infláció és a megélhetési költségek. Mai meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató. Tisztelettel köszöntöm, jó napot
kívánok. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 1274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hihetünk ezeknek a, hát én azt mondom, hogy túl optimista prognózisoknak, amelyeket a Román Nemzeti Bank, illetve egyes gazdasági intézmények megfogalmaztak Romániával kapcsolatban. Azt olvasom például, hogy a Román Nemzeti Bank akár 3%-os inflációra is számít, szóval ilyen alacsonyra, illetve 1,9% körüli növekedést jeleznek 2026-ra, szóval lehet itt gazdasági növekedés, hogy látja?
Hát az 1,9%-ot én nem tartanám növekedésnek, az éppen hogy pozitív stagnálás. Így néztem a tavalyi adatokat, hát még január elején vagyunk, úgyhogy végül is még nincsenek meg csak a harmadik negyedévnek az adatai, és tavalyra is 2025-re egy olyan 1,3%-os növekedést jósoltak, harmadik negyedév végén még csak 0,8%-nál tartott az ország, és azt mondták, hogy harmadik negyedévben még csökkent második negyedévhez képest a GDP. Hát azt el kell ismerjük, hogy valóban rosszul állt a költségvetés, azért, mert 2024-be szavazatokat kellett vásárolni, és elszórták a pénzt, de azok a megszorító intézkedések, amiket hoztak, azok nem voltak legtökéletesebbek. A legrosszabb az az áfának, a TVA-nak a növelése volt, ami egyszerűen nem több adóbevételt hozott az államnak, hanem megemelte a termékek árát. Megnövekedett az infláció, hát itt hallgatjuk azt, hogy 3%-os inflációt jósolnak, hát szeptemberben 9,9%-on tetőzött az infláció, még decemberben is 9 fölött volt. Azt szokták mondani a szakértők, hogy egy kétszámjegyű inflációt egyszámjegyűvé tenni még elég könnyű, de egy 9%-ot levinni 3%-ra sokkal nehezebb, mint egy 20%-ost levinni 10%-osra. És ezért én azt mondanám, hogy nem biztos, hogy teljes mértékben elhiszem azt, amit mondanak. Úgy néz ki az adatokból, hogy még ez a kicsi növekedés is részben az iparnak, részben a mezőgazdaságnak volt köszönhető az előző évben, de visszaesett az egészségügy, visszaesett az oktatás, visszaestek a műszaki szolgáltatások, és még 1%-kal visszaesett a közigazgatás is, tehát nem lehetünk annyira büszkék, és az a helyzet, hogy hát lehet azt mondani, hogy milyen jó lesz, hogyha az Európai Uniós pénzek megjönnek, és beruházzuk őket. A legnagyobb probléma az, hogy évi 11 milliárd euró a kamat teher, amit ki kell fizetni az eddig felvett hitelekre, és ez a 11 milliárd euró, ez elviszi a bejövő európai pénzeket. Tehát óriási terveket lehet csinálni, lehet szépen kommunikálni, csak nem lesz pénz. Sajnos ki kell fizetni kamatként az eddig felvett hitelekre.
Igen, az ÁFA-val kapcsolatban már elmondta véleményét, de meghozták a várt hatásokat a megszorító intézkedések más téren? Hogy látja? Vagy meghozzák? Tehát valamiféle javulás jelei bár látszanak?
Hát most a legnagyobb probléma az a költségvetési hiány. Ahhoz, hogy Európai Unió konformak legyünk, ez a költségvetési hiány, ez 300, a GDP 3% alatt kellene legyen. A Covid alatt ezt elengedték az összes uniós országba, mert valahogy életbe kellett tartani az Európai Uniós gazdaságokat. De hát most 24-25-ben azt kezdték mondani, hogy már eltelt 4-5 év a Covid óta, illene visszaterelni a megfelelő mederbe ezeket a hiányokat. Na most itt két dolgot lehet csinálni, vagy az, hogy növeljük a bevételeket, vagy az, hogy csökkentjük a kiadásokat.
Vagy a kettőt egyszerre,
vagy
az,
a kettőt
az igazi.
Egyszerre, az az igazi. Na most a kormányon ott van a PSD is, aki baloldali, populista, és azt mondja, hogy hát ne zárjuk be a veszteséges állami vállalatokat, mert társadalmi feszültségeket fog szülni, hogyha az a sok ember elveszíti a munkahelyét. Na most, hogyha az a vállalat veszteségesen működik, az azt jelenti, hogy a mi ketten, vagy hallgatók, mi fizetjük az adónkból azoknak a fizetését, akik veszteségesek. Na most, hogyha mi a munkanélküliségét fizetnénk, ugyancsak a zsebünkből, lehet, hogy az kisebb összeg volna, mint a nem működő.
És az nem tart a végtelenségig, ugye?
Igen, nem tartott a végtelenségig. Tehát mindenképpen strukturálisan át kellene alakítani a gazdaságot. Egyrészt, másrészt az már 40-50 éve tudják, és leírták a szakértők, hogy az adókulcsok növelése egy bizonyos határ fölött az adóbevételek csökkenéséhez fog vezetni. Mert amíg kicsi az adó, addig az ember befizeti, mert jobb befizetni az adót, mint hogy rajta kapjanak adócsaláson. De hogyha már nagyon-nagyon nagyok az adók, akkor ember kezdi keresni a kiskapukat. És nem fizeti be az adókat, és azt is olvastam, hogy a legnagyobb adóhátráléka megint pont ezeknek a nagy állami vállalatoknak van, és tőlük eddig sem szedték be az adót, tőlünk sajnos beszedték, és hát az történt, hogy minden, főleg az áfa emelése, az azt okozta, hogy megdrágultak az élelmiszerek, megdrágult a megélhetés. A kormány kommunikáció azt mondja, hogy hát a reálbérek úgymond nőttek 2,2%-kal a tavalyi évben, viszont a villanyáram az 60%-kal drágult, a vasúti közlekedés az több mint 24-jel,
és hát nagy
hőenergia 18%-kal, és az élelmiszerek nagyon-nagyon erősen, tehát sokkal nagyobb volt a drágulás, mint amekkora az emberek jövedelem növekedése volt egyrészt. Másrészt az a probléma, hogyha az embernek nincs pénze, akkor kicsit visszafogja a fogyasztását. Ezért is van az, hogy hát a szolgáltatások és az egészségügyi dolgok és az oktatás visszaestek, mert az ember itt kezdi legelőször visszafogni a költségeit, és na most, hogyha visszafogják a költségeket, akkor azokban a gazdasági ágazatokban ahova ez a pénz be kellett volna folyjon, és lehetett volna fejleszteni, újítani belőle. Nem fognak megtörténni ezek a dolgok, és nagyon sok magánvállalkozó kénytelen lesz bezárni. Ez talán az egyik legnagyobb probléma, hogy megmaradt ez a gondolkozás, hogy az állami vállalatok és az állami munkahelyek jók, és a magánvállalatok és a magánmunkahelyek rosszak, és a magánvállalkozóktól és a kisvállalkozóktól próbálják meg adóformájába elvenni a pénzeket, de hát végül is ezek embereknek adnak munkahelyet, embereknek adnak kenyeret, és hogyha nincs meg a bevételük, vagy hogyha az adóik miatt a kifizetett pénzösszegek szép lassan meghaladják a bevételeiket, akkor be fognak zárni, és rosszabb lesz. Tehát kevesebb lesz a szolgáltatás, több lesz a munkanélküli, nagyobb lesz a munkanélküliség az országban, és én inkább ezt nem, nagyon csúnyan volna azt megfogalmazni, hogy én ezt várom. Inkább úgy fogalmazok, hogy én azt hiszem, hogy így lesz. Mert nem várom.
Igen, azt írja egy hallgató SMS-ben. Jó napot kívánok, kérdésem, hogy a jelenlegi gazdasági visszaesés, az infláció növekedés valóban csak az előző kormány meggondolatlan túlköltekezési politikájának tulajdonítható. Mennyiben felelős ezért a jelenlegi hatalom tehetetlensége, Ilona Zsanett írja.
Hát én nem is azt mondanám, hogy a jelenlegi kormány tehetetlensége, hanem a jelenlegi kormánynak a rossz tevései és a rossz cselekedetei.
Hát hogy ki volt az előző kormány? Hát nagy része, hát már a pártokat számoló ugyanaz volt az előző kormányban is.
Talán erősebb volt akkor a szociáldemokrata párt, és kisebb volt a... Tehát a miniszterelnök volt végül is más, de az ott levő pártok azok ugyanazok voltak. Természetesen igaza van a hallgatónak, hogy nem csak a régi kormány hibás, az okozta a galibát, viszont a jelenlegi kormány az rosszul kezelte a helyzetet. De ez a két legnagyobb probléma, hogy áfát emelt, és nem zárta be a veszteséges nagyvállalatokat. Fél az utcai megmozdulásoktól, fél a szélsőséges megnyilvánulások elterjedésétől.
De nem lehetnek utcai megmozdulások, hiszen azt írja a Sándor Barótról, üdvözlöm és tisztelettel önöknek. Szerintem igen, meghozta az eredményét, pattanásig fel van háborodva mindenki, ez már túlon túlzás Sándor Barótról, hiszen mélyen belenyúltak az emberek zsebébe a helyi adók és illetékek növelésével, ez mindenkit érint gyakorlatilag, ez egy társadalmi probléma.
Hát igen, a helyi adókat, azokat a helyi önkormányzatok határozzák meg bizonyos törvényes keretek között. Tehát ezért nem is csak a kormányt kell szídni, hanem a városatyákat és városanyákat, akiket mi választottunk meg a helyet.
De ők azt mondják, hogy ez most nem az ő döntésük volt, ez kormány döntés.
Hát a kormány rájuk szólt, hogy emeljenek. Láttam csak itt Marosvásárhelyen, hogy eltörölték a kedvezményes adókat a régi építésű házakra, és egy 50 éve épült házért ugyanakkor adót kell fizetni, mint egy tavaly épült házért, és hát én csak a saját lakásunkon látom, hogy 2,5-szeresére nőtt a helyi adóteher, ami azért megérzi az ember. Teljesen igaza van, hogy nagyon, nagyon rossz helyzetbe hozza az embereket ez a sok adóemelés. Itt is utána néztem, hogy nagyon rossz a kommunikáció, és a számítások alapján kiderült, hogy csak hogyha kicserélnénk a villanyáram szolgáltatóinkat, egy harmadát meg tudnánk spórolni a villanyszámlánknak. 35%-ot is
igen, ezt
mondtak.
Láttam igen. Ezt a címet, én nem olvastam igen, el, de...
Hát, én bele akarom mélyebben ásni magam, mert az végül is egy 200 lejes villanyszámlán az már 70 leisporlást jelent.
Hát egy 5-600 lejes.
Igen, igen. Hát az már 600 lejesen az már 200 lej.
Igen, viszont ez úgy gondolom, hogy nem egészen úgy van, volt hát szerencsétlenségünk szolgáltatót váltani. Tavaly az Országos Energiaárszabályozó Hatóság azt mondja, hogy ennek a váltásnak 21 napon belül meg kell történnie. Hát az a 21 nap az bő 5 hónap volt nálunk, szóval arra már így nem érvényes az árajánlat a szolgáltatónak, mire megtörténik ez a váltás.
És lehet, hogy már ugyanannyiba fog kerülni, vagy
még többen.
Majdnem, igen.
Mai meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Csongor vagyok. Nem az én tisztem védni a politikusokat vagy a helyzetet, de magánvéleményemet kifejtem.
Hallgatjuk.
Az adóemelésekkel kapcsolatban az a helyzet, hogy mindig nyugathoz hasonlítjuk magunkat. Szerintem a legtöbb ember nem tudja nyugaton mekkorák a házadók. A másik pedig az, hogy ilyen jólét, ami most van ebben az országban, szerintem még a királyok se régebb a király korában említek. Melegünk van. Szerintem mindenki nézzen bele a saját udvarába. Szó szerint tudom mondani, akinek ezelőtt 15 évvel lószekere volt, most van 4 autója. Körönfestést, hajfestést, egy csomó pénz, jobbra munkahelyei, elfutunk az országból, minden utcában legalább 10 000-ből 6-ra ki van téve, keresik a munkaerőt. Nem az a van baj, elnézést a kifejezésé, a H-betűs is meg tudja keresni a pénzt, a beosztástalan, és mennyivel elégszünk meg? Senki nem akar dolgozni, fizikai munkát már kész, itt jönnek a gépek. Szerintem a hozzáállástalan, az, hogy egyről lett ilyen robbanás, milyen robbanás terén? Hogyha megduplázódik a 120 lejes házadom, most mi egy öt csomag szivarra kifizeti a házadot, de azért panaszkodunk, és roppanásig feszült a helyzet. Nem fogadom el azt az SMS sem. Nem roppanásig feszült, bele kell nézni hogy mire, hol költünk, nem is szígyük mindig a politikusaivás. Neki is megvan az érdeme, persze ehhez, hogy ilyen vélemény van, de nálunk van az elsősorban a megoldás. Ezt én az én saját élemet, és körülnézek én, nem mondom, nem rossz színvalós irítségből. Lószekér volt ezelőtt, most van 5-6 autó, és ez csak egy példa. Minden családban nézzük meg, 300 eurós autó, de melyen? Ahhoz biztosítás kell, ahhoz benzin kell. Honnan? És akkor meg panaszkodunk, még milyen jólétet várunk el? Ez az én kérdésem. Az, aki van, arra, hogy kíváncsi, hogy az ön szakértője neki, mit mond erre? Mi az a jólét? Üljünk és csak együnk, s menjünk. Tehát nem értem az embereket nagy részt.
Igen. Köszönjük szépen, Csongor. Hát én 100%-osan egyetértek önnel, és már többször hangoztattam, hogy ez nem fenntartható, ez az életmód, amelyet mi is élünk, ahogy mondja Csongor, nap mint nap, és látjuk a nyugati világban, és ugye nem beszélünk a nagyon szegény afrikai országokról, de a civilizált nyugati világban azért az van, hogyha 10-20, akár 30%-kal is csökkentjük a kiadásainkat, visszafogjuk magunkat, ahogy Csongor is mondotta, nem megyünk a manikűröshöz minden héten, hanem csak 2 hónapban egyszer. Nem veszünk 5-6 autót, ugye ezt is látjuk Marosvásárhelyen is, a tömbházak előtt azért van a nagy tumultus, mert 3-tagú családnak 4-5 autója van, szóval ezzel azt hiszem, hogy egyetérthetünk.
Hát
de a politikusoknak is megvan azért a részük, igen, benne.
Ez az igazságnak az egyik oldala, mert ha megnézzük, megint kezdjük nyugathoz hasonlítani magunkat, ott drágábbak az ingatlanok, mondják, ami nem igaz, mert Kolozsváron már magasabbak az ingatlanára.
Jó, hát Bécsben. Vannak elszigetelt.
Tehát azért mondom, hogy ezt mind figyelembe kell venni. Másrészt az élelmiszerek nálunk szinte ugyanannyiba, sokszor többek kerülnek, mint nyugaton. viszont a fizetéseink nem akkorák. Tehát nagyon sok embernek élelmiszerre és közköltségekre elmegy a pénze, és nem marad meg takarítása. És óriási nagy különbségek vannak az országban a különböző település típusok között. Készítettem egy kutatást az ország energiaszegénységéből, és ott derült ki, hogy a legszegényebbek és a legrosszabbul élők, azok nem is a vidéki kis települések, hanem a kisvárosok. Mert a kisvárosokba bezárt minden gyár, sokszor egy gyár adta egy egész kisvárosnak a munkát. Nagyvárosokban még valahogy elérdegélünk, igen, megvan a 5-6 autó. Hát jó, igen, sok családban van 2-3, az az igazság. Még el is tudunk menni valóban a pedikűröshöz. A falusi az még valamennyit termeszt otthon, meg kimegy a, nem mondom azt, hogy az erdőbe fát lopni, de azért szegyűjti a hullott gajakat, és valahogy megoldja a fűtését. A kisvárosokban viszont nagyon nagy probléma van a megélhetőségekkel, és inkább a szakadékkal van a probléma. Tehát a jól megélők és a nagyon leszakadottak között, és egyre többen kerülnek be a szegénységi küszöb alá. Mert a hallgató, akikről beszélt, az egy olyan középkategóriás, vagy felső középkategóriás ember, hát igen. Kijövök azért a fizetésemből, nem örülök, hogy 2,5-szer akkora adót kell fizessek, de kijövök belőle. Viszont az ország lakosságának 2/3 nem jön ki belőle. És ott van az a nagyon sok nyugdíjas, akik ők élnek a legnehezebben, hiszen a nyugdíjrendszer az összeomló félben van, és kevés aktív ember kell eltartson egyre több nyugdíjast, és azzal van inkább a probléma. Igen, ők szegényebbnek el inkább.
Ezek hosszú távú társadalmi problémákat okoznak, majd egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Agyagási úr, üdvözlöm a meghívott közgazdász urat. Én az előző betelefonáló úrnak csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem nem Romániának a valós helyzetének, gazdasági helyzetének a szintjén áll, hanem valahol a fellegekbe járó, nem tudom, anyagi feltételek mellett beszél ilyen arányról, hogy Romániában ilyen könnyű élet van, soha könnyű élet, 6 autós, 4 manikűrs, nem tudom, ő nem a valóságos világot látja ebben az országban, úgy, ahogy a meghívott közgazdász úr is látja. Ilyen kivételek voltak, s vannak, s lesznek ezután is, de nem azt jelenti, hogy az országnak az általános gazdasági szintje azon a szinten áll, amelyiket az úr itten össze-vissza beharangozott nekünk, és nagyképűen bőcselkedett, mert egyéb nem volt csak bőcselkedés. A másik pedig az, hogy én szeretném megkérdezni, hogy Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármesterének hogy volt annyira okos politikája és tudása és felkészültsége, hogy Sepsiszentgyörgynek a lakás mindenki adójait és a taxákat nem emelte meg egy banival se. Hallán tanuljanak tőle, és az a bizonyos úr, amelyik úgy bölcselkedett, kérdezze meg Antal úrtól is, csak akitől, aki közgazdászként ért a romániai politikához, vagy gazdasági feltételekhez, élethez, hogy hát hogy lehet csinálni azt, hogy ne fizessen a lakóság Szentgyörgyt, lakósága magasabb lakásbéreket, illetve adókat és taxákat, és utána pedig gondolja meg máskor magát, hogy hát mivel bőcselkedik, mert Romániában nem olyan nagyon rózsás a helyzet, hogy így lehessen általánosítani az egész gazdasági életet. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen. Hát azért én annyiban csatlakozom Csongorhoz, hogy azzal egyetértek, hogy ahogy ő is mondta, így nem éltünk soha, mint most, ahogy élünk. Nem rózsás, de ennél csak rosszabb volt eddig is. Azt írja egy hallgató SMS-ben, nagyon igaza van Csongornak, mikor a parkolók fullba vannak otthon és mindenhol, a nagy bevásárló központok a reggeltől estig tele vannak, de megszoktuk az állandó panaszkodást. Egy másik hallgató meg azt írja, egyetlen bevásárlás a nagy áruházban, főleg ünnepeket megelőzően, egy egész évi adó ára. Ebből legalább 20% a szemétben landol sajnos. Egy nyugdíjas írja Marosvásárhelyről. Na szóval itt elkezdődött egy társadalmi vita, úgy látszik a hallgató.
Igen, jó volt a témaválasztás. Igen, amint mondtam, két oldala van a lónak. Nem szabad egyik oldalra sem átesni. Hát erről már beszéltünk, hogy akkor most a kormány rá parancsolt az önkormányzatokra, hogy emeljenek adót, vagy nem parancsolt rá. Ez olyan, hogy az utasítást végre lehet hajtani, vagy a parancsot meg lehet tagadni. És valóban kell legyen az embereknek egy bizonyos fajta kiállása. Hát nem a polgármester emeli az adókat, vagy nem ő tartja meg az adókat, a polgármester az végrehajtja a helyi tanácsnak az utasításait. Úgyhogy azt jelenti, hogy Antal úr körül van egy jó csapat, aki azt mondta, hogy hát a lakosság érdekeit fogjuk figyelembe venni. Persze azt is el kell gondolni, és el kell ismerni, hogy az adókból, amiket én befizetek, tulajdonképpen kapok, vagy kellene kapjak bizonyos fajta szolgáltatásokat, és hogyha én tudom, hogy megkapom azokat a szolgáltatásokat, akkor örömmel fizetem be az
igen,
adókat.
Én egyébként nem vagyok meggyőződve, hogy nem lesznek ennek utórengései ennek a Sepsiszentgyörgyi tanácshatározatnak, hiszen az valami lehetetlen, hogy 3272 önkormányzat úgy dönt, ahogy a törvény előírja is egy meg másképp dönt, szóval ez nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Nyilván az lenne a jó, hogyha mindenki Antal Árpád példáját követni és azt tenni, amit ő tett, de a jelenlegi törvényes keretek között nem tudom, hogy az mennyire állja majd meg a helyét hosszú.
Hát igen, itt végül is azt lehet csinálni, hogyha ha most én volnék a kormánynak a tagja, nem lennék semmi pénzére az, de azt mondanám, hogy ha te nem akarsz adót emelni, az azt jelenti, hogy van elég pénzed, és akkor államilag nem osztok vissza a pénzeket a városnak. Mert megtehetem.
Igen, tulajdonképpen ez fog történni, hiszen a miniszter azt mondta, azt hiszem pont Cseke Attila mondta, hogy ezek a helyi adók, ezek mind itt maradnak a városba, vagy azokon egy a településeken, igen. Mind itt marad, de annyival kevesebb jut majd a visszaosztásból, az áfából, meg egyebekből évvégén, és akkor ott marad a nagy hiány a város nyakán. Igen. Szóval ez azért nem olyan egyszerű, sajnos.
Két élő fegyver.
Igen. Egyébként benne járunk, mindjárt vége is van januárnak. Azt ígérték, hogy február végére lesz leghamarabb költségvetése az országnak. Ezt mondjuk már megszokhattuk Romániában, hogy az önkormányzatok gyakorlatilag valamikor májusban, április végén, májusban kezdenek, vagy kezdhetnek el igazából költekezni, ha lesz, amit milyen hatással lesz, vagy lehet ez a késedelem az ország gazdaságára, hogy látja? Már ez már egy megszokott helyzet sajnos.
Hát akkor inkább kezdeném hátulról, vagy visszafele, mivel előző négy évet, tehát 2020 és 24 között én is tagja voltam a Marosvásárhelyi önkormányzatnak, és láttam ezt a dolgot, hogy mit jelent az, hogy nincs megszavazva a költségvetés. Hát nem szabad új beruházásokat indítani, nem szabad semmi csak újat elkezdeni,
vegetálnak,
és úgymond a megmaradt pénzeket osztják, vagy extrapolálják, hogyha tavaly ennyi volt a költség, akkor arra számíthatunk, hogy ennyi lesz. Tehát egyszerűen megfullad a településeknek a működése arra a 2-3-4 hónapra, amíg megszavazzák az új költségvetést. Úgyhogy ez végül is probléma, mert nem tudnak előre tervezni, nem tudnak beruházni, nem tudnak új dolgokat vásárolni, és akkor stagnálás van, ráadásul idén jóval keményebb tél van, mint az utóbbi 10-11 néhány évben.
Hála jó Istennek.
Igen, de ez óriási váratlan költségeket, mert igen, mindig mondjuk, hogy bármikor jön a tél, váratlanul éri a mi városatjáinkat, de hát ezeket a hóeltakarítókat és úttakarítókat és útsózókat, ezeket fizetni kell, és valószínűleg most többet kell nekik fizetni, mint amennyire fel voltak készülve, hogyha nem voltak ilyen kemény tére készülve, és ha nincs költségvetés, akkor nincs miből. És akkor ki kell találni, hogy honnan vegyünk el pénzeket, honnan, hova tegyünk még pénzeket, és ez azt jelenti, hogy még nincs is megszavazva az új költségvetés, de már felborult az egész. Csak egy ilyen hideg tél miatt.
Azt írja egy hallgató, hát hajlamosak vagyunk pazarolni sajnos, még ahol van állat, odaadja neki a plusz élelmet, és mégse vész kárba, de ahol nincs állat, a kukában landol sajnos. Szép napot, dicső Szent Márton, Csíkszentmártonból, elnézést, Csíkszentmártonból írja egy hallgató. Másik hallgató azt írja egy kérdés. Kedves urak, ebben a gazdasági helyzetben milyen hatása lesz a háborúnak, ami már itt vigyorog ránk a sarkon? István írja. Hát azért én még remélem, hogy ránk nem vigyorog, mereg bízni benne, hogy...
Igen, még a front pár ezer kilométerre van, és teljesen átalakultak a háborús módszerek, tehát most már drónnal vadásszák le az embereket, tehát nincsenek gyalogsági csaták, mert mielőtt a gyalogság kiugrana a lövészárokból, a drón már lelőtte őket. A háborús helyzetnek, hát most ez is furcsa, hogy a venezuelai események kapcsán most a kőolaj ára mélybe, sok éves mélybe zuhant, és ha én elmegyek tankolni a benzinkútra, akkor azt látom, hogy drágul az üzemanyag. Pedig maga az olajgyár.
Igen, ilyenkor azt mondják a forgalmazók, hogy ezt majd 6 hónap múlva fogjuk érezni, hogy ezek határidős ügyletek.
Igen.
Igen, a nagy infrastruktúrális projektek, autópályák, kórházépítések, stb. 2026-os kifutása mekkora a GDP növekedést generálhat? Hiszen azt mondják, hogy gazdasági elemzők, hogy gazdasági válságban ezekbe kell beruházni, hiszen állami pénzek azok munkahelyeket generálnak, tulajdonképpen adót is az államnak, hiszen a bérek után adót fizetnek, szóval lesznek itt, nem is tudom mennyi, 234 kilométer autópályának az átadását ígérik ebben az évben?
A gazdaságelmélet azt mondja, hogy igen. A gyakorlat az valószínűleg már nem lesz ilyen fényes. Hát csak megnézzük azt, hogy a Marosvásárhelyt elkerülő körgyűrű az nem egyetlen körgyűrű ként volt megtervezve, hanem fel van osztva több szakaszra. Valószínűleg azért, hogy több tendert lehessen kiírni, és ha rossz indulatúak vagyunk, akkor azért, hogy több korrupciós pénzt lehessen zsebre tenni. Tehát mondom, a gazdasági elmélet szerint fejlődést okozna, és pénzt hozna ez a dolog. Gyakorlatban kérdés az, hogy hogyan vitelezik ki, mikor vitelezik ki, hát itt Marosvásárhely közül ez a körgyűrű 20-20 éve épül.
Hát, nagyon sok éve, igen.
Nagyon-nagyon sok éve, szerintem azok a hídak, amik megvannak, azok már szét is rohadtak félig, és újra kellene csinálni őket. Tehát nem biztos, hogy ez az elmélet igazolódni fog.
Igen, egy hallgató van a telefonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, csak én vagyok. Személyes simogatás történt, nem az én hívem, hogy vissza, mert Bibliaúton akarok haladni, a tisztelt úrnak udvarhelyről, aki mindig ismerem, hogy ki, azt tudom jól, hogy mindig én nem a személyével foglalkoztam, hanem a jelenséggel. Az adásnak van egy témája, azzal kell foglalkozni. Sok egészséget és bölcsesség. A bölcsesség és a bölcsködés az két külön téma. És a kis nyugdíjas házikójából kimozdul, meglátja, hogy udvarhelyen is, hogy nem pucolják le a járdákat, és szívják a polgármestert. Tehát azért meg kell különböztetni, és nem a nőkkel van baj, a manikűre nekem gondom, hanem a jelensége, hogy megengedhessük magunknak. És a telefont is, hogy 4-5-6 ezer lejes telefont vesz a férfi is magának, és az adóit, hogy ki kell fizesse 200 le és ír. Tehát ezzel, kedves tisztelt uram, akinek sok egészséget és bölcsességet kívánok. Köszönöm szépen.
Jó, köszönjük szépen. Egyébként itt még van számtalan SMS, vitatkoznak. Egyet mondok Éva így a Csíkszeredából. Üdvözletem, túl nagy a propaganda Sepsiszentgyörgy körül, túl szép, hogy igaz legyen. Csongornak igaza van, Éva így a Csíkszeredából. Egy másik hallgató írja, öcsém Sepsin lakik, igenis emelték az adót. Na szóval keresem továbbra, és már kerestem Sepsiszentgyörgy alpolgármesterét, hogy eljön, és itt elmesélje nekünk, hogy mi is történik, vagy történt Sepsiszentgyörgyön. Mihelyst sikerül elérnem, akkor megígérem önöknek, hogy elmondjuk, hogy valójában mi is történt Sepsiszentgyörgyön.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató volt, én köszönöm szépen, hogy
köszönöm szépen a meghívást.
4,5 perc múlva 11 órakor kezdődik a híradó, azután pedig a rádió újság műszaki munkatársam Borvai Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket, Agyagási Levente vagyok, legyen szép napjuk, viszont hallásra holnap.